Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, egyházunk által a mai vasárnapra, advent második vasárnapjára az ige hirdetés alapjául kijelölt levélbeli ige szakaszt. Ezt megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 15. részben, a 4. verstől a 13. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Pál apostol így ír a megjelölt helyen. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Azután ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt, majd ismét ezt, dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsőítsétek őt mind, dicsőítsék őt mind a nemzetek. Izsajás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, advent második vasárnapján a várakozásnak egy olyan pillanatát éljük meg, ami két advent közötti időnek a várakozása, így szoktuk ezt mondani általában, hogy két advent között élünk. Az egyik, a 2000 évvel ezelőtti advent, az, amire visszaemlékezünk. Isten több évszázados ígéretei váltak valóra akkor, amikor elküldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki megjött a világban, Isten szeretetét mutatta meg ennek a világnak, az embernek, és természetesen a mindenkori embernek, így nekünk is. Jézus azonban visszajövetelét is ígérte, ezzel kapcsolatban hallottunk egy evangéliumi összefoglalást, nem éppen könnyű és könnyen értelmezhető képekkel, jelek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, és nem tudom, mindenféle ilyen rejtelmes mondatok hangzottak el, tehát visszajöveteléről is beszél. Adventus Domini, az egykori eljövetele az Úrnak, és a majdani visszajövetele az Úrnak. Az egykoriról vannak ismereteink. Tudjuk azt, hogy a zsidók évszázadon keresztül várták, aztán azóta meg évezredek óta még mindig várják Isten egyszülött fiát, aki megérkezett hitünk szerint Jézus Krisztusban. Megérkezett és elhozta mindazt, amit Isten ígéretei tartalmaztak. Elhozta azt a szeretetet, azt a békességet, azt az áldást, azt az örömöt, amely azóta is minden nap éltet minket. És ez az öröm, ez az áldás, ez a szeretet teszi teljessé az életünket, éppen ezért az ünneplésünk is most erről szólhat. A visszajövetel pedig valami egészen más irányba mutat. A visszajövetel számunkra az ő vele együtt élésnek a békességét hozza majd el, de ezzel kapcsolatban csak homályos elképzeléseink vannak, konkrét ismereteink kevésbé. Akkor, amikor Pál apostol megszólítja a római gyülekezetet, és elmondja ezeket a mondatokat, amelyeket az imént felolvastam, akkor éppen ezeknek az ígéreteknek a beteljesüléséről beszél. Arról beszél, hogy mindaz, amit Isten megígért a proféták által, és a Zsoltár idézet is van benne, az ószövetségi ígéretek Jézus Krisztusban váltak valóra. Ezek az ígéretek lettek teljessé Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Ez az öröm tehát az, ami a római gyülekezetnek az öröme lehet, annak a gyülekezetnek, amely ekkor már üldözéseket szenved, üldöztetések célpontjává váltak a keresztények, és nehéz arra gondolniuk nap mint nap, hogy Isten szereti őket. Nehéz nap mint nap arra gondolniuk, hogy Jézus Krisztus szeretete az, ami teljessé teszi az ő életüket. Nehéz erre gondolniuk, és mindenféle dolgok vannak már, amelyek nehézé teszik az ezzel kapcsolatos gondolkodásukat. Hiszen nem csak a megélhetés gondja, nem csak olyan gondok vannak az ő életükben, mint amiről mi ma is beszámolhatunk, hogyha körülnézünk az életünkben. Vannak különböző nehézségeink, vannak különböző feszültségeink, munkahelyi gondjaink, családi egyetnemértések, vagy bármi más, ami az életünkben előfordulhat. Nem csak ezek a gondok nehezítették az ő életüket, hanem az, hogy már ebben az időszakban börtönbe zárták őket a hitük miatt. Egyszerűen azért, mert hittek valamiben, ami nem egyezett a hivatalos államhatalom szerinti gondolkodással. Ma ez már elképzelhetetlen számunkra, de akkor ott még ez igenis a valóságot jelentette, hogy a hitük miatt bebörtönöztek embereket. No hát, persze természetesen mi is egy picit visszatekintünk a történelmünkben, akkor akár 60-70 évvel ezelőtt engem csak azért, mert evangélikus lelkész vagyok, akár emiatt is bezárhattak volna a börtönbe. És nagyon furcsán néznek rám azok az emberek, akik a mai szolgálati területemen, ugye én Budapesten vagyok lelkész, és amellett, hogy van egy gyülekezeti szolgálatom, amellett börtön lelkészként dolgozom, és nap mint nap fogvatartottakkal találkozom. És a fogvatartottaknak, mikor ezt mondom, hogy lehet, hogy ők elkövettek valamit, ami miatt bezárják őket a börtönbe, de voltak olyan időszakok, amikor ideológiai vagy éppen politikai okokból is bezártak embereket, akkor persze vannak, akik ismerik ezeket a történeteket, de vannak, akik egészen furcsán néznek. Most akkor, amikor visszagondolunk erre az időszakra, tehát amikor a római gyülekezetnek írt levél született, akkor azt látjuk, hogy ebben az időszakban bizony a mi általunk elképzelt vagy megélt hétköznapi gondokon túl voltak sokkal intenzívebb nehézségek, fájdalmak az akkori keresztényeknek az életében. És egy ilyen helyzetben megmaradni hűségesnek, egy ilyen helyzetben megmaradni a reménységben, hát ez egy igazán nehéz kérdés akkor abban az időszakban, és ezért fogalmazódik meg az apostolnak a biztatása a gyülekezet felé. A biztatás azonban természetesen ma és a mindenkori ige olvasóknak és ige hallgatóknak is szól. Szól nekünk, hogy ne veszítsük el a reménységünket, akkor sem, amikor az életünknek a nehezebb pillanatait kell megélnünk, és akkor sem, amikor éppen az örömteli boldog pillanatok talán arra indítanának, hogy megfeledkezzünk Istennek erről a személyes jelenlétéről, szeretetéről, arról a békességről, arról a boldogságról, amelyet ő ad nekünk. Nagyon kevéssé vagyok jártas a képzőművészetekben, de állítólag Picasso mondta, nem tudom, hogy nem néztem utána, hogy valóban ő mondta-e, hogy a szobor ott van a kőben, csak el kell távolítani a fölösleget. Ez persze így könnyűnek hangzik, de természetesen, hogyha valamilyen szobrot kellene alkotnunk, akkor talán a jelenlévőknek a legnagyobb százaléka számára ez azért nem lenne egy olyan egyszerű dolog. Isten ugyanígy alakítja a mi életünket. Ott van a lényeg bennünk, ott van a lényeg a személyiségünkben, ott van a lényeg a lelkünkben, mélyen, és sok-sok dolgot le kell faragni ahhoz, hogy az igazi lényeg láthatóvá váljék. És éppen az életünknek a különböző eseményei, vagy Istennek a különböző figyelmeztetései azok, amelyek faragják az életünket. És ez a faragás talán nem mindig fájdalommentes. Ez a faragás talán nem mindig természetes. Ez a faragás nem mindig esik jól nekünk, de Isten így tesz minket olyanná, amilyennek az ő akarata, az ő szándéka szerint lennünk kellene. És milyennek kell lennünk? Az apostol megfogalmazza, fogadjátok be egymást szeretettel, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Vagyis a szeretetet teszi meg a keresztény embernek, a Krisztus követő embernek az életprogramjává. A szeretetet, amellyel fordulhatunk mindenki felé. A szeretetet, amely nem ismer az eszközöket, illetően határokat. Nem lehet azt mondani, hogy a szeretetet itt a templomban lehet csak megélni. Nem lehet azt mondani, hogy a szeretetet csak a vasárnap délelőtt 10 órai Isten tiszteleten lehet megélni. Nem lehet még azt sem mondani, hogy a szeretetet csak egy evangélikus gyülekezetben lehet megélni, hanem Istennek számtalan más lehetősége van arra, hogy megadja nekünk azt, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyről ő beszél. Hallottuk az Isten tisztelet elején a bűnvallás keretében Jézusnak azt a mondatát, amikor a szeretet kettős nagy parancsolatát fogalmazza meg. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Idézőjelben mondom a következő kis szót, csak ennyi. Semmi másról nincsen szó. Minden más csak további díszítés, csak további cizelláltsága ennek az üzenetnek. Itt van a lényeg. Szeresd az Istent, és szeresd az embert. Ez a keresztény ember életének a programja, és ez az adventi időszaknak is az legfontosabb üzenete. Minden egyes időszak, teljesen mindegy, hogy az életünknek melyik szakaszára gondolunk, mindig ez a legfontosabb. Aztán az éppen adott aktuális helyzethez kell nekünk magunknak aktualizálnunk ennek az üzenetnek a megélését. Mert Isten megad mindent nekünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk élni. Megadja az életünknek azokat a feltételeit, amelyekkel mi tovább tudjuk adni a tőle kapott szeretetet. Olyanok vagyunk, mint ilyen kis tükrök. Ugye a közelmúltban volt, talán emlékeznek a testvérek, talán 2 hete volt ez a Superhold nevű jelenség, és akkor nagyon sokan csodálták a holdat, mi akkor éppen nem voltunk olyan helyen, hogy ezt pont láthattuk volna, de aztán én sok fényképet láttam erről, hogy milyen nagyszerű jelenség volt, és hát persze gyönyörű szép, de honnan is kapja a hold a fényét? Mitől tud olyan szépen világítani? A naptól. Na hát így vagyunk valahogy mi is, keresztény emberekként, az Istentől kapjuk a világosságot. Sokszor szokták úgy értelmezni elsősorban János evangéliuma és a jánosi gondolkodás alapján a kereszténység üzenetét, hogy ez fényt hozott a világnak a sötétségébe, és van is ebben egyfajta igazság. Ugyanakkor, hogyha ezt a fényt próbáljuk meg így értelmezni, akkor mi ilyen kis tükrök vagyunk, akik tovább adhatjuk a fényt, amit az Istentől kapunk. És hogyha tudunk jó tükrök lenni, hogyha ez a tükör nem homályos, hogyha ez a tükör nem görbe, hogyha ez a tükör nem repedezett, töredezett, akkor tudunk igazán jó eszközei lenni az Istennek, akkor tudunk Istennek igazán hűséges gyermekei lenni. És a töredezettségért, és a homályosságért, és a görbességért viszont mi vagyunk a felelősek. A kérdés tehát az, hogy mennyire tudunk és mennyire akarunk az Isten szeretetének a tovább tükrözői, tovább adói lenni. Mennyire vállaljuk fel azt, hogy Istennek a hűséges és engedelmes gyermekei, a hiteles követői Krisztusnak bizony ilyen jó tükrök, akik tovább tükrözik Isten Krisztusban megjelent szeretetének a világosságát. Az adventi idő egy különösen alkalmas időszak arra, hogy megtisztítsuk a tükrünket. A mai napon, és itt az orosházi gyülekezetben egy nagyon szép szokás az, hogy minden adventi vasárnapon, úrvacsorás Isten tiszteleten vagyunk együtt. Az úrvacsora Jézussal való közösség, és ebben az újjászületésnek egy olyan pillanatát élhetjük meg minden egyes alkalommal, amikor érezzük azt, hogy tisztul ez a tükör. Tudjuk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Tudjuk azt, hogy különböző módon hűtlenekké váltunk Istenhez, hiszen oly sokszor tettünk mást, oly sokszor választottunk más utat, mint a szeretet útját, mint a szeretet lehetőségeit. Oly sokszor nem tudtunk, bár persze a szándékunk ott volt, azt akartuk, hogy hűséges és engedelmes gyermekei legyünk és maradjunk az Istennek, de mégsem működött valamiért, valahogyan. És az úrvacsorában átéljük annak a pillanatát, amikor a bűnbocsánatnak egy csodálatos lehetősége megvilágítja számunkra a tükrünk megtörölgetésének a lehetőségét. Isten maga Jézus által törölgeti tisztára a tükrünket, és az úrvacsorában éppen ennek a pillanatát is átélhetjük, megélhetjük. Az adventi időm tehát lehetőség. Lehetőség arra, hogy közelebb érezzük magunkhoz a szentet, a tisztát. És ezt a szentet és ezt a tisztát az életünkbe beépítve tovább tudjuk adni másoknak. Az elmúlt napokban az evangelizációs alkalmakkor az egyik napon eszembe jutott egy vers idézet, először bele is sültem, mert csak hirtelen jutott az eszembe, hát most is hirtelen jutott az eszembe, és megint nincs fölírva, de hadd osszam meg most egy kicsit nagyobb gyülekezettel is ezt a néhány sort, ami Ady Endrének az Úr érkezése című versének csak az első versszaka. Mikor elhagytak, mikor a lelkemet roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ezt az átölelést, ezt a pillanatot élhetjük meg az adventi időben. De nem csak az adventi időben, hanem életünk minden napján megtehetjük ezt. Életünk minden napján közel engedhetjük magunkhoz az Istent. És miért mondom ezt, hogy közel engedhetjük? Számomra az Isten jelenléte, az Isten szeretete körülbelül olyan, mint a rádió hullám, vagy mint a mobil, hát ugye a mobiltelefon is rádió frekvenciával működik, mint a térerő, ugye, amit néha keresgélünk, és nem találunk a telefonunkkal, hogyha olyan helyen vagyunk, hogy jelen van mindenhol, függetlenül attól, hogy én tudok-e róla, hiszen csak ismereteim vannak arról, hogy itt is működik a mobiltelefonom, itt is jelen van a rádiófrekvencia, meg kint az utcán is jelen van, meg otthon is jelen van, meg a másik városban is jelen van, meg másik országban is jelen van. Tehát attól függetlenül, hogy én használom-e, attól függetlenül jelen van. Attól függetlenül, hogy én kapcsolatba lépek-e vele, vagy éppen a rádió hullám által valaki mással, ettől függetlenül jelen van az életemben. Na, ilyen az Isten szeretete is. Mint egy állandó térerő, amely viszont soha nem megy el, ami soha nem tűnik el, soha nem tudok olyan helyre menni, olyan helyre jutni, soha nem kerülhet az életem olyan helyzetbe, ahol ez a térerő megszűnik. Az Isten szeretete mindig az életemben jelen van. Az Isten szeretete mindig mindannyiunk életében jelen van, függetlenül attól, hogy az adott pillanatban mit és hogyan érzünk, élünk, mi hogyan történik velünk. Jelen van akkor is, amikor fájdalmat, nehézséget kell átélnünk, amikor betegséget kell elhordoznunk, amikor szerettünket kell elveszítenünk, amikor megromlanak emberi kapcsolataink ilyen-olyan vagy amolyan okokból, akkor is velünk van, és velünk van akkor is, amikor örvendezünk, amikor valamilyen boldog pillanatot élhetünk át. Az Isten szeretete soha nem hagy minket magunkra. Ez a szeretet vesz körül, itt most, és akkor is, amikor innen tovább indulunk. Én mindenkinek azt kívánom, hogy Isten áldásai éreztessék, mutassák meg ezt a jelen való szeretetet, és hogy mindannyian, akik itt vagyunk, amikor innen tovább megyünk, mutassuk meg másoknak is azt, hogy hogyan élünk mi az Isten szeretetében. Ilyen áldott, békés, hálás, örömteli adventet, várakozást kívánok mindenkinek. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, szerető mennyei Atyánk, hálával és örömmel köszönjük meg neked a te szent jelenlétedet. Hálával és örömmel köszönjük meg neked a te szeretetedet, amellyel felénk fordulsz. Köszönjük a szeretet csodáját, amely már a teremtésben megnyilvánult irántunk, és azóta is nap mint nap megélhetjük, generációkon, évszázadokon, évezredeken át. Köszönjük neked, hogy ebben a szeretetben megláthatjuk a másikban a testvért. Köszönjük, hogy ebben a szeretetben mi magunk is ilyen kis tükrökké válhatunk, amelyek tovább tükrözik a te szeretetedet. Kérünk téged, tégy minket hűséges és engedelmes gyermekeiddé, hogy életünk minden napján ebben a szeretetben élve, és ebben a szeretetben járva tudjunk szolgálni egymásnak és neked. Kérünk téged, légy velünk és hallgass meg. Amen.